Boldog mindenki, aki az Urat féli, és az ő útján jár. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 182-es dicsérettel kezdjük Isten tiszteletünket karácsony ünnepében. Helyünket elfoglalva 319. dicséretünkre énekeljük el a 6 versét. Kezdetben volt az ige. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg a Lukács evangélium a második részében, az első 20 verset, gyülekezet foglalja el a helyét.
Jézus születése. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bekójálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását, értek, csendesedjünk el. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy te nem maradtál a mennybe, elérhetetlen magasságban, mi pedig nem maradtunk magunkra itt lenn a földön, utolérhetetlen mélységekbe, amelyet magunk tudunk magunknak készíteni. Utánunk jöttél, megkerestél bennünket, karácsonykor emberré lettél, hogy az embert és a mi életünknek minden szegletét, zúgát bejárjad, hogy ismerőssé tegyed, és hogy bennünket is megismertes magaddal, mert ez a mi egyetlen reménységünk, sanszunk az igaz emberségre, életre és üdvösségre. Hadd kérjünk azért, hogy ne fussunk előle tovább, hanem örömmel és örvendezve álljunk meg az evangélium nagy jele előtt, a jászolbölcső előtt, és énekeljük együtt az angyalokkal a dicsőítést, a magasztalást, és örömmel éljük át a te békességedet, kívül és belül egyaránt. Így kérünk a mai Isten tiszteletért, áld meg szólót, áld meg a hallgatót, a te ígéreteid szerint légy jelen az igében, annak hirdetett, írott és látható formájában egyaránt. Hallgass meg a mi imádságunkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Foglaljuk el a helyünket. És a gyermekeket kérem, van egy pár bátor gyerek, gyere csak. Jó, csak gyertek, gyertek. Erre is gyertek még. Gyertek, gyertek. Hadd a jattos kutyba. Ez az. Ó, csak gyere. Bátor gyerekek vagytok, ügyesen. Úgy. Na. Nicsak, talán egy rokon is van itt a sorban. Na, akkor most egy jó nagyot köszöntök nekem, hogy áldás, békesség!
Áldás, békesség! Dicsőség.
Na jól van. Istennek dicsőség, mert itt tanultuk, igaz? Na hát, egy ilyen tesztkérdést teszek fel. Aki bátor, az válaszoljon. Mondjuk kezdjük azért az elején sorba. Csillagvilág, téged is meg foglak kérdezni, jó? Akkor kezdjük innen. Azt mondja, hogy mindenki mondjon egy jó hírt, amit karácsonykor neki mondtak. Neked mit mondtak? Mit hallottál, ami jó hír volt?
Hogy a karácsony olyan szép, hogy még az Úr Jézus is megszületett.
Gratulálok. Hát előtted a poént, úgyhogy el is mehették ide. Mondjad. Sok ajándék lesz. Ez egy jó hír. Gyerekek, nekem ne puncsoljatok. Egy másik hírt is mondjál.
Csak az ajándék.
Csak az ajándék. Igen, Isten. Mi volt a jó hír karácsonykor? Hát mi volt a falat? Na? Azaz, igen.
Meg még az, hogy legtöbbször a karácsonykor együtt van a család.
Együtt van a család. Ez nagyszerű hír. Na még azért, hogy szeretnék valamit, hogy főnökön mondjál valami jó hírt. Mit hallottál te? Lesz sütemény, igen. Mondjad magam. És köré kell állni a szépen feldíszített karácsonyfának. Na még egyet mondjon valami bátor. Te mondjasz. Igenis. Te is tudsz egy jó hírt, amit neked mondtak karácsonykor? Nem. Nem is mond senki. Mit mondtak? Na, csillagom. Hogy 4000-szer gyűjtsünk meg. Na, most én is mondok egy hírt. Kazaksztánban esik az eső. Na, és mi van? Semmi. Az égvilágon semmi, mert ez is egy hír, de minket nem érint személyesen. A pénztárcámba kivettem a kártyám, és hirtelen találtam rajta 500 000 forintot. Jó hír?
Igen.
Azt hiszem, miért? Mert személyesen engem érint. Igaz? Egyébként hallhatok én akármilyen hír tömegével, ha engem személyesen nem érint, akkor az nem érdekes. Hát ezért mondják azt az angyalok a pásztoroknak, hogy született ma néktek, ezt mondja, ugye? A megtartó.
Az élet királya.
Ez is nagyszerű. Így van. Köszönöm szépen. Ugye ebben a pillanatban a dolog személyessé válik, igaz?
Igen.
Mert azt mondja az írás, hogy ma és hogy nektek. Egyébként azt mondaná, hogy született ott egy megváltó Názáretbe, de úgy egyébként a farizeusokat se érdekli. Beérdekli?
Hát... Nem volt ágyikója, csak jászolba tette.
Igen, és mi volt a jászolba?
Szalma.
Igen, nem széna. Na, most ezen el lehet dilemmázni majd a gyerekórán. Így van. Tehát ugye csak akkor hír egy hír, ha személyes és nekem szól. Csak akkor hír az evangélium, még ha tudjuk is, ha személyesen nekünk szól. Azért járunk templomba, azért hallgatjuk a gyerekisten tiszteleten az órát, az ige hirdetést, hogy meghalljuk azt, ami nekünk szól személyesen. Igaz? Így van. Akkor hír lesz belőle. Igen, hát nagyon szépen köszönöm neked, külön gratulálok, hogy ilyen jól hirdettél. Jó van. Szervusztok, áldás, békesség. Jó van. Istennek dicsőség. A 315. dicséretünk első-második versével készülünk. Krisztus Urunknak áldott születésünk.
Thank you.
Istennek igéjét olvasom ennek alapján, Szent Lelke segítségével üzenetét hirdetni kívánom. Lukács második részének a 8-tól 11. terjedő verseiből. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és örködtek éjszaka a nyájuk mellett, és az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a karácsonyi történet, amelyik olyan kedves a szívünknek, és olyan örömmel hallottuk, hogy a gyerekek is, hogy szeretik és beleélik magukat. Szóval ez a karácsonyi történet mégis rendkívül rosszul kezdődik, hogyha egy kicsit belehelyezzük magunkat abba a korba, helyzetbe, amikor ez először történt, hiszen kiadta császár a parancsot az összeírásra, ugye ez a bizonyos császári parancs, így hangzott a kor nyelvén, hogy császári dogma, ez egy világi szó volt, és ez a dogma az azt jelentette, hogy itt nem volt appelláta, nem volt fellebbezés, kivétel vagy könnyítés, hanem vér és könny járt a nyomában, és nyomorúság. Olvassuk, hogy elment át mindenki a maga városába, de mozgósítás történik, és ebben a mondatban bele van sűrítve minden nyomorúság, hogy bizony karddal, légiókkal, halálbüntetéssel, keresztre feszítéssel jött meg a Pax Romana, a birodalmi béke, és bizony, ha akarták, ha nem, elmentek, tehát mindenki a maga városába próbált volna nem elmenni. Vérbe folytottak lázadásokat, mert szerint óriási adókról volt szó, gerillatámadások alakultak, ilyen gerillacsoportok, és milyen kavargó, feszülő indulatok vannak a történet néhány mondatában, amelyik hát szinte csak már bevezetésnek tűnik egyébként az első olvasatra. De közben történik valami más is, történik egy másik fajta esemény, sorozat vagy történelem, amelyik benne van, szinte bele van rejtve ebben a nagy világtörténeti mozgásba, és ez az a történet vagy történelem, ahol az Isten találkozik az emberrel, az ő országa érintkezésbe lép az ember történetével, és ott a Szentírásban lehet mondani, hogy folyton találkozunk ezzel, ha arra gondolunk, akár csak az atyák idejében, hogy minden másképpen megy, mint ahogy kellene, és mégis mindig az Isten gondolata, az Isten terve valósul meg gyönyörűen, hogy ezt az atyák, ősatyák történetében is sokszor már elmondtuk. Azon kívül, hát ez a palesztínai történelem, mondjuk így, ez egy mellékszála a nagy birodalmi történelemnek, és ezen belül is, akik itt érintettek a mai igében, szintén a mellékesebb, én is mellékesebb szereplők, a pásztorok, akik sem erkölcsi, sem szellemi, sem szociális értelemben nincsenek benne a működő társadalomban. Azt lehet mondani rájuk, hogy ezek éppen csak nem hát ilyen mondjuk rabló szintársulatnak nevezhető, de senki nem is bízott benne, nem engedték be, hogy mondjam, őket a normális közösségbe, kultuszi értelemben nem tekintették őket elfogadhatónak, sokszor elmondtuk ezt is, és a törvény előtti egyenlőségük is meg volt kérdőjelezve, nem lehettek tanúk. Nem engedték be őket a templomba, és minden tekintetben kitaszítottak voltak. Különös dolog ugyanakkor ebben a történetben, ebben a olyan sokszor elmondott fordulatban, hogy az Isten a nagy evangéliumot, a szabadítás nagy művét egészen, mondjuk így, hogy alulról kezdi. Hangsúlyozni szeretném, a legtöbb értelmes társadalmi kezdeményezés az fölülről indul, ha nem a legfölülről is, de mindenképpen társadalomnak azon rétegeiben, akik mondjuk így azért vezetők és tekintélyesek, és elfogadják őket, és hát azt is megtapasztaljuk, hogy ezek a gondolatok aztán úgy elakadnak, amire leérne, már nincsen belőle semmi, mert kiderül, hogy nincs rá ember, nincs rá megfelelő intézményi háttér, nincs pénz, nincs akarat, nincs elszántság. Az angyalok a főpapoknál kezdték volna az evangéliumot, hagy engedjek meg ennyi kis iróniát, de már meg is fenek lett volna a dolog, nemhogy az egész nép öröme lett volna. Félfüllel hallgattam egy rádió műsort napokban, és az egyik börtönből egy rab beszélt, aki megtért a börtönben, és hát bizonyságot tett az ő hitéről, és az ő lelki állapotáról, és hogy a kicsit fölényeskedő, kicsit cinikus, kicsit értetlenkedő riporter kérdését hallgattam, és az jutott eszembe, hogy hát felülről sose jutott volna le egy rabig az evangélium, az aljáig soha. És bizony mondhatjuk azt is, csak zárójelben, hogy retteghetünk is az aljától. Mert ha rajtunk múlik, oda nem érkezik meg az evangélium. És úgy tűnik, hogy az angyalok viszont nem rettentek meg tőlük, nekik tökéletesen megfelelt ez a félvad társaság, és éppen ebben van az örömhír nagysága. De az evangéliumnak nincsen semmiféle ilyen feltétele, hogy hát mégiscsak egy rendezettebb, jobban fésű társulat legyen, akinek majd az Isten kijelentést ad. Nem a tisztákhoz ment, nem az igazakhoz ment, hanem azokhoz, akit ugye Jézus is így mond, hogy társadalmi, lelki, erkölcsi értelemben betegek. Jézus így tekinti őket, akiknek gyógyulásra van szükségük, akik tényleg legalul vannak, de akkor éppen a vámszedőkre, a még a bűnözőknél is rosszabb társulatra, hiszen hazaárulóknak tekintették őket. Erre mondja Jézus, hogy a betegeknek van szükségük orvosa, azaz az evangéliumra. Tehát Isten csodálatos kegyelméről szól ez az evangélium, az ő szeretetéről, és nem azért van karácsony, és főleg nem azért született meg Jézus, mert abban az időben, vagy az azt megelőző időkben már annyira jók voltak az emberek, kivált kép az Isten népe, hogy kiérdemelt. Tehát azt mondta Isten, most már tényleg elküldöm az én fiamat, hanem azért, mert Isten szerette és szereti ezt a világot, és ebbe mindenki beletartozik ebbe a világba, és ebben a történetben pedig különösen hangsúlyos az, akik a leginkább szélen vannak, akik leginkább alul vannak. Azok, akiknek semmiféle hitelük nem volt a kora társadalma előtt, ahogy mondtam, hogy nem tanúskodhattak, már pedig ez egy döntő kérdés volt abban a világban. És hát mi igen, sokszor is elmondjuk, és magam is nagyon sokszor elprédikálom minden, hogy milyen fontos dolog az, hogy a keresztény gyülekezet legyen hiteles, és ez teljesen így is van. Fedje az ő élete, hite, vagy hite az ő életét, de azt legyen világos, hogy az evangélium, ez nem ennek a függvénye. Van ilyen mondat nagyon sok, most is hallgattam azért a vallásos műsorokat, és elhangzik, hogy félretettük az Istent. Most aztán megnézhetjük, hogy kihagytuk az Istent. És mellőzi a modern ember, az Isten nincs rá szüksége. És hát én közben gondolkodtam, hogy hogyan is lehet kihagyni az Isten. Szólok neki, hogy Uram, maradj ki, vagy most nem foglalkozunk vele. Tehát sehogy nem lehet egyébként kihagyni az Isten. Nem ettől függ, hogy mi kihagyjuk, nem hagyjuk. Nem attól függ, hogy mi jók vagyunk, és nem vagyunk jók. Hogy már egyház sem lenne, hogyha egyébként így lenne, hogy tőlünk függ. Ez az evangélium titkához tartozik, hogy nem mi vagyunk azok, akik hitelesítjük. Tehát még egyszer mondom, ezen nem szabad a vásár, csak legyen világos. De az evangélium hitelét, azt nem a pásztorok adják, nem a papok, nem a hívek, hanem nem lehet igazából az evangéliumot kétségbe vonni, lejáratni. Nagyon érdekes a misszió története, 19. század, 20. század eleje, könyvek is jelentek meg, amikor szinte kétségbe esettem, mondják tényleg lánglelkű apostolok, akik a világba, a harmadik világba, úgymond Afrikába és távol-keletre és mindenhova mentek, nem egyszer, nem kétszer az életük forgott veszélybe, sőt mártír halált haltak, és végezték a szolgálatot elhivatottan, és mögöttük nyomultak az olajtársaságok, és kétségbe voltak esve, hogy milyen képet mutat magáról és Istenről ez az úgynevezett keresztény nyugat. Rossz arcú társaság volt ez, nem mutatott semmilyen képet, és mégis a Krisztus arc megragadta ezeket az embereket Afrikában is, Kóreában is, és mindenhol a világon. Miért? Azért, mert legalul meghallották azt, ami legfelülről jön, tudnélik a mennyből. Ne féljetek, íme hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lesz. Tehát kiknek szól ez az örömhír? Azoknak, akik a történet szerint vigyáznak éjszaka a nyájuk mellett. Van egy pontos feladatuk ezeknek a pásztoroknak, jellemző életmódjuk tulajdonképpen, és most félretesszük a eddigieket, hogy milyen hát kemény, meg vad emberek voltak, hanem ez az alapvető vonásuk az érdekes, hogy ők virasztanak, fönt vannak, ébren vannak, valami rájuk van bízva, azért felelősek. Nem sokan vannak, maroknyi csoport, de ők azok, akik éppen ezért meghallják először az evangéliumot, az egész népnek szóló örömhírt, és nyilvánvaló, hogy ez a nem alvó társulat, ez tulajdonképpen azok, akik pásztorok, akik vigyáznak, hát ez volnánk mi. Remélem, hogy mindenki most egy kicsit magára gondol, és végig gondolja, hogy vajon én az alvók közé tartozom, vagy az ébren lévők közé, mert aki ébren van, annak szól igazán a híradás. És hát persze az ébren lévőknek az a dolga, hogy aztán ébrezgessenek azért, aki kicsit lelkileg elaludta, sem zárjuk ki. De föl kell, hogy ébredjünk, hogy meghalljuk az evangéliumot. Hogy valóban figyeljünk, hogy figyelő állapotba kerüljünk. Mert ez tulajdonképpen a pásztor lelkületű népnek a jellemzője, és ahogy mondtam, bizony nincsenek sokan, de nagyon-nagyon fontos a szerepük. Először ők azok tehát, akik meghallják az Isten üzenetét. Szinte megrettenünk attól, mi zajlik a világban, hogy ezek mind itt kavarognak az ember körül, hogyha még mindig nem ébrednénk rá arra, mekkora a baj, mindössze 20 fok van kint, ugye, és karácsony van, hát baj van, ugye ez világos mindenki előtt, mégis mintha aludnánk. Ugye, mintha baj lenne a luxus igényekkel, a széteső társadalommal, családokkal, a tudásszinttel, kultúrával, mindennel, és egyre kevesebben vannak, akik ébren vannak, inkább becsukják a szemüket, fülüket az emberek, és azt mondja, hogy inkább aludjunk. Sok ez nekünk. Nem nekünk kell ezt megoldani. Ébren maradni és figyelni. Ugye ez a legfontosabb. Miért? Mit tesznek a pásztorok, miután az angyalok elmondják, amit az Isten rájuk bízott, a nagy örömhírt? Hát elmennek Betlehembe. Meggyőződnek maguk arról, hogy mi történt. És ez az igazi nagy evangélium, hogy ez a történet, ami kényszerekből, szenvedésekből, könyvből bizonyára, sikoltásból is szőve, vagy van szőve, ott egyszer csak ebben az esemény sorban kirajzolódik az Isten kegyelme, szeretete és szabadítása, a gyermek, mint mindennek a jele ott van látható módon. És ez a mi reménységünk, de gyakran huszálódik így össze az élet körülöttünk, és mégis azt gondoljuk, azt hisszük, tapasztaljuk, hogy kirajzolódik benne a velünk lévő Istennek gyermek ilyen tiszta, egyszerű üzenete: ne féljetek, nem hagylak magatokra benneteket. Lehet és érdemes harcolni, folytatni, reménykedni, érdemes őrködni, mert az Isten szeretete, az Isten öröme egyszerre csak alakot fog ölteni a te szemeid előtt és a te füled hallatára. És én azt gondolom, hogy ahogy a történetben is elmondtam, hogy amikor ugye a legkeményebbek, a legalul lévők kezdenek megtérni az Úrhoz, akik teljesen kívül vannak társadalmi kommunikációnak, megkérgesedett a lelkük, de megtérnek, és hát megtérnek minden szintről is emberek, akár fönt vannak, akár középen. Rosszul alakuló élettörténetekben egyszerre csak fény támad, és kiderül, hogy közel van az ég, kiderül, hogy van üzenet, fölhangzik az angyali ének: íme hirdetünk nektek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lesz. A pásztorok egy rendkívüli vonással is gazdagodnak itt a történetnek a végén. Ugye ők egyszerű emberek, elmennek, megnézik, megtapasztalják. Ugye nekik az igazság az kézzel fogható, vagy van, vagy nincs. És ezután elmennek és elmondják az üzenetet a gyermekről. Ettől kezdve őket senki nem tudja eltéríteni, kibeszélni, addig-addig körben magyarázni a dolgot, hogy nincs is, mert az evangélium az valóságos módon alakítja át az ember belsejét. Alakít át egy közösséget, elrontott életeket, kapcsolatokat, emel ki a mélységből, és vezet igaz emberségre mindnyájunkat. Ezért dicsőítik és magasztalják az Urat a pásztorok, mert az Isten magát igaznak mutatta a gyermekbe. Mindent úgy találtak, mondja az írás, ahogyan az nekik a gyermek felől megmutatott. Szemünk előtt van a terített asztal, az Isten teljes igazsága, és szemléljük az őt szeretetét, halljuk meg az ő hívását, úgy, mint akik ébren vannak, mint akik felébredtek, így áldja meg a mi úrvacsorázásunkat is az Úr. Amen. Keressük ki a 298-as dicséretet, és énekeljük annak az első versét: jár Krisztus népe nagy vígan. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, ahogy ezt elénkbe adja Pál apostol az első korintusi levél 11. részében a következő képpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, ezt mondta, e pohár, am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és iszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hozzáteszi az apostol, hogy vizsgálja meg azért magát az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának. Magunk megvizsgálása bűnbánó imádságban történik, hajtsuk meg a fejünket. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban az ünnep fényei, mintha kitisztítanák a lelkünket, de a tapasztalatunk az az, hogy ezek hangulatok, amelyek néhány napig tartanak, és minden a régiben van, minden ott van és megvan bennünk, csak ilyenkor egy kicsit visszafogjuk, kicsit fényesítjük magunkat. Az összes nyomorúságainkat készülünk átvinni az ünnepre, mert ragaszkodunk hozzájuk, mert megszoktunk, mert sokszor bennem vallottan jól is érezzük már magunkat bűneinkben. Most elédbe visszük és könyörgünk te hozzád. Te légy az, aki megérintesz bennünket, te szent lelkeddel, aki kitisztítod belőlünk a sokféle nyomorúságot, amit a gondolataink közvetítenek, hordanak, visznek mélységekből, ahova magunk se tekintünk be. Aztán sokszor szavakká formálódnak, és elmondjuk, amit nem kellett volna, és bántunk vele, és tudunk ölni is vele. Könyörgünk azért, hogy te bocsásd meg ezeket, és rendezd el. És aztán elmondjuk azt is néked, hogy vannak tetteink, melyeket nem kellett volna megtenni, és bizony legalább olyan számosan vannak mulasztásaink is. Így kérünk most téged, tisztíts meg bennünket, tölts meg bennünket a te szent lelkeddel, áldj meg bennünket, szabadíts fel bennünket, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Most pedig magunkat megalázva mondjuk el bűnvalló imádságunkat, könyörülj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet, tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Szeretteim, megvallottuk a bűneinket, megvalljuk a mi hitünket, és elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jó lehet, nem kételkedem a testvérek hitében, Anyaszentegyházunk rendje szerint néhány kérdést teszek fel, melyre hallható szóval és lelkismeretesen feleljünk. Kérdezem először is, hogy hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét. Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy e szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom. Ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk ingyen kegyelméből, a Jézus vérének érdeméjén, hitáltal mindnyájunknak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, keressük az énekeskönyvben a 441. dicséretünket, és aztán pedig majd folytassuk értelemszerűen, a 441-es az ismert dallamra megy, a 459-el is a többivel. Kegyes Jézus, én imádságomra.
keresztény testvéreim, itt szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsorás sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan. Hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, szerítséget, alázatosságot, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, miképpen Krisztus megbocsátott ti néktek. Az Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben. Jöttek testvéreim, adjunk hálát Istennek velünk közölt kegyelméért. Imádkozzunk. Áldjad én lelkem az Urat, s egész valom az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Áldunk téged, jóságos Istenünk, mert te íme megbocsátod minden bűnünket. Meggyógyítod minden betegségünket, megváltod életünket a koporsótól, s kegyelemmel és irgalommal koronázol meg minket. Bizony könyörülő és irgalmas vagy te, késedelmes a haragra, kész a kegyelemre. Nem feddez szüntelen, s nem tart haragod örökké, nem bűneink szerint bánsz velünk, s nem fizetsz álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a föld felett, s amilyen távol esik napkelet napnyugattól, olyan nagy a te kegyelmed, s olyan messze veted vétkeinket tőlünk. Mint az atya könyörül gyermekein, úgy könyörülsz te Istenünk mi rajtunk. Hála neked, hogy hozzánk való szerelmedet megmutattad abban, hogy adtad érettünk a te szent fiadat, aki meghalt, mikor mi még bűnösök voltunk. Tartsd meg, és növeld lelkünk bizonyosságát abban, hogy akik megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk immár a harag ellen ő általa. Tartsd meg, és növeld lelkünk bizonyosságát abban, hogyha amikor ellenségeid voltunk, megbékéltettünk veled fiat halála által, sokkal inkább megtartatunk most az ő élete által. S mert az Úr jó volt a örökkön örökké való az őt félőkön és azoknak fiain, kik megőrzik szövetségét, áldjátok az Urat, ő angyalai, mennek seregei, áldjátok az Urat, minden teremtményei. Áldjad én lelkem az Urat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel várjuk a gyülekezet minden tagját. Holnap délelőtt 10 órakor kezdődő ünnepi istentiszteltünkre, ahol újra megterítjük az Úr asztalát, és úrvacsorai lehetőség van, és a holnapi napon is kis kelyhekkel lehet majd élni a szent jeggyel. hirdettem azt, hogy vasárnap délelőtt 10 órakor tartunk Isten tiszteletet, amelyen egy különleges gyülekezet számára fontos esemény is történik, Szabó Kata diakonusunknak a kisfiát kereszteljük ezen a vasárnapon, Juhász Hunor domokost. Az ifjúsági órák az ünnepre való tekintettel most a hétvégén elmaradnak. 31-én csütörtökön évzáró istentiszteletet tartunk este 6 órakor, január 1-én pénteken 10 órakor újévi istentiszteletre várjuk a gyülekezetet, január 2-án szombaton 6 órakor zsoltáros úrvacsorai előkészítő istentisztelet lesz, és január 3-án vasárnap hétkezdő ünnepi úrvacsorás istentiszteletet tartunk. Szeretettel várjuk a gyülekezet tagjait ünnepi alkalmainkra.
Kedves testvérek, hétközben ugye sok alkalom elmaradt. Többek között csak azért, mert bezárt a borászati szakközépiskola, a foci sem tartódhatott meg, ezért aki szeretne a gyülekezeti focihoz csatlakozni, az január 6-án teheti ezt meg legközelebb a borászati szakközépiskola tornatermébe. Január 10-én lesz a gyászolók istentisztelete, kérjük azokat a testvéreket, akiknek gyászuk volt az elmúlt év folyamán, vagy valamiért ilyen évfordulójuk van, jöjjenek ezek erre a vigasztaló alkalomra. Továbbra is adakozást hirdetünk a templom előterébe felavatott Calvin dombormire, körülbelül 100 000 forint hiányzik még. Jövő évi családos gyülekezeti táborunk, ha minden jól megy, Isten éltet, akkor 2010. július végén lesz, és kérem Pap Tamást, hogy pár szóba ismertesse ezt a jelenlevőknek.
Áldás békesség! Hát nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit a gyülekezetből erre a csendes hétre, vagy család és csendes hétre, ami 2010. július 26-a és 31-e között lesz, Debrecen mellett a Bekerítónál, a Dorcas Campingben, és hát az a célunk, hogy a gyülekezetből mindenki, a legkisebbek is és a legidősebbek is ott legyenek. Hát ezt igyekszünk megszervezni, ahol egy kellemes környezetben, nagyon szép környezetben lehetünk együtt, lelki alkalmakkal, illetve egyéb szabadidős programokkal. Lehet étkezést is kérni, és azt szeretném mondani, hogy ott a versenyek mögött raktunk ki jelentkezési lapokat. Hát körülbelül 25 és 40 ezer forint között lesz a részvétel, attól függ, hogy milyen szállást kérnek a testvérek. És azt kérném, hogy aki jelentkezik, akkor töltse ki ezt a jelentkezési lapot, és adja vagy nekem, vagy Violának, nálunk kell jelentkezni, és az előleg a jelentkezéskor az előleg az 10 000 forint családonként. Hát röviden ennyi. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen Tamásnak az eddigi előkészületeket, és kérjük azokat, akik szívesen bekapcsolódnak ebbe a szervező csapatba, azok jelentkeznek nálam, mert nyilván korosztály szerint sokféle közreműködésre lesz szükségünk. Megjelent karácsonyi hírlevelünk, remélhetőleg már többeknél van, akinél nincs, ott ne felejtse el magával vinni, és megjelent 2010-es gyülekezeti naptárunk is, amiből ajándékként egy-egy példányt minden család vigyen magával. Ha a második példányra van szükség, azt kérjük, hogy 200 forint díjazással egyenlítsék ki az iratterjesztésbe. Sok minden egyéb dolog is található az iratterjesztésbe, különös tekintettel a bibliaolvasó kalauzra, a gyülekezet történetünkre, illetve azt az ír, angol és magyar nyelvű dicsőítő CD-t, amit így a istentisztelet előtt néhányan gyülekezés közben hallgathattak is, ezeket ajánlom a gyülekezeti tagok figyelmébe. Fontos dolog még, hogy a választói névjegyzéket el kell készítenünk az év végéig, és ugye ennek feltétele az, hogy konfirmált, istentiszteleteken résztvevő, úrvacsorával élő és a gyülekezetet anyagiakban támogató emberek lehetnek a tagjai. Hát sajnos az anyagi támogatást, azt mi nem látjuk azt, amit a persejbe bedob valaki, tehát csak azt tudjuk nyilvántartani, ami a pénzügyi nyilvántartásban megjelenik. Úgyhogy kérem a testvéreket, hogy nézzék, meg ellenőrizzék, és tudják ezt, hogy a pénztárusunknál kell megjelenni akármilyen pici, de pénzügyi támogatással. Azért, aki esetleg elmaradt ezzel, az nyilván még jövő vasárnap pótolhatja. És még egyszer a presbitérium és a magam nevébe áldott ünnepeket és boldog új évet kívánok mindenkinek.
Isten tiszteltünk végén énekeljük a 195. dicséretünket, utána majd elénekeljük a nemzeti imádságunkat, a himnuszt, és akkor vesszük Isten áldását.
Thank you.
Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.